Urunk, Te jól ismersz bennünket, jól ismered kérdéseinket, jól ismered küzdelmeinket, tudod, hogy mi az, amitől szabadulni szeretnénk. Kérünk, hogy ajándékozz meg bennünket a Te szabadításodnak az örömével. Amen. Kedves testvérek, olyan sokféle módon kezdünk új évet, új esztendőt, egy évben többször is. Szeptemberben új tanév indul, és szeptemberben kezdődik a gyülekezetünknek is a missziós éve. Aztán nem sokkal később, január 1-ével kezdődik az új naptári év, az új naptári esztendő. De a két időpont között egy másik évkezdésről is jó, ha tudunk. Egy évkezdés, ami éppen a mai vasárnappal veszi kezdetét, november 29-tel, advent első vasárnapjával. Ritkán tartjuk így számon ezt a vasárnapot, pedig talán a legjelentősebb évkezdés ez. Indul a Krisztus év. Az év, amely Jézusról szól, az év, amely Jézusra mutat, vasárnapról vasárnapra, a születés ünnepére való készülődéssel, aztán a húsvétra való készülődéssel, egy bőti időszakkal, és aztán megérkezve a pünkösdig, a Szentlélek kitöltéséig, az első gyülekezetnek a születéséig. Ez az íve a Krisztus évünknek, a Jézus évnek, ami egy egész éves hosszban, intervallumban az egész üdveseményt, az új szövetség örömüzenetét közvetíti számunkra, és egy ilyen évben átélhetjük ezt. Kisé rendhagyó módon hadd kezdjem ezt az idei Krisztus évet magyarosan egy Petőfi idézettel, és egy hozzá kapcsolódó kérdéssel. Biztos jól ismeritek ezt a verset. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szerelmemért feláldozom az életet, a szabadságért feláldozom szerelmemet. Hát egyébként ez a vers is egy újévi vers. 1847. január 1-én rótta, írta Petőfi Sándor. Már ha ezt a verset halljuk, talán első hallásra arra gondolunk, hogy milyen szerelmes ember volt ez a Petőfi. Pedig igazából ez a vers ennél többről szól, igazából arról szól, hogy mennyire sokat jelentett neki a szabadság. És az a kérdés, amit ma hoztam, és ami hozzá kapcsolódik, az az, hogy ma itt nekünk, 2009. november 29-én Szolnokon, mennyit és mit jelent az a szó, és az a tartalom, hogy szabadság. A külföldiek rendszerint úgy emlegetik, az én tapasztalatom szerint a magyarokat, hogy hát ők nagyon szeretik a szabadságot. És emögött nyilván a mi történelmi hátterünk lehet, az a történelmi nemzeti jellegzetesség, hogy majdnem minden évszázadra jut egy magyar szabadságharc. Ezeket általában el szoktuk bukni, de nagyon szeretjük a szabadságot. És nagyon, nagyon tudunk érte küzdeni. Hát biztosan így van, csak ahogy más nemzeti jellegzetesség esetében is, azt gondolom, hogy itt is inkább egy általános emberi ismertetőjegyről van inkább szó. Szabadok szeretünk lenni, kivétel nélkül minden nép, minden nemzet, mindenki ismeri a szabadság fogalmát, és senkinek sem kell megmagyarázni ezt a dolgot, hogy itt miről van szó, és talán sosem kellett magyarázkodásba bocsátkozni, hogyha valaki erről beszélt. És ahogy most olvastuk Jeremiásnak ezt a proféciáját, ami egyébként érdekes módon börtönben íródik, Jeremiás proféta itt éppen börtönben van, Jeremiás sem magyarázza meg ezt a szabadság fogalmat. A profécia csak ennyit mond, az új fordítást idézem, az előbb a Károlit hallottátok, azokban a napokban szabad lesz Júda. Testvérek, melyek azok a napok? Melyek azok a napok, amikor szabad? Ez a szabadság bekövetkezik. Megtörtént már, vagy még előtte állunk? Beteljesedett ez a profécia? Ez az üzenet? Azt olvastuk, azokban a napokban, és abban az időben igazi sarjadékot sarjasztok Dávidnak, aki jog és igazság szerint jár el az országban. Azokban a napokban szabad lesz Júda, Jeruzsálem is biztonságban él. Első olvasatra talán úgy tűnik, hogy valahol félúton állunk. Valahol félúton vagyunk, Jézusban eljött az igazi sarjadék, eljött Dávidnak az igazi sarjadéka, a Dávid fia, aki mindenki másnál igazabbul járt az országban. Hogyha valaki kapcsán igazságról és jogról beszélünk az emberi történelemben, akkor Jézus kapcsán ezt leszögezhetjük. Ő benne ez beteljesedett. Ő benne megvalósult. Igazság és jog szerint járt el az országban. Senki más nem járt úgy, mint ő. De szabad lett a Júda. És biztonságos e Jeruzsálem. És erre a kérdésre már Jézusnak a kortársainak is elakadt a szava. Várták volna a szabad országot, várták volna a biztonságos fővárost, várták, de valahogy meg nem érkezett. Abban a formában legalábbis egyáltalán nem, ahogy ők ezt elképzelték, ahogy ők ezt az ő agyukban kigondolták, ahogy ők ezt a szabadságot és ezt a biztonságot megvalósították volna. Júda, Izrael, egyébként ma sem, jól tudjuk, ma sem a felhőtlen béke és szabadság szigete, Jeruzsálem pedig nyilván nem a biztonság legje, nem a biztonság fővárosa. Az idei ősz is egyébként meglehetősen forrongó volt Jeruzsálemben, rendszeresek voltak a zavargások, a rendőri fellépések. Nem véletlen, hogy a városnak a népessége napjainkban is egyre inkább csökken. Mi azonban mégis azt ünnepeljük ma, hogy ez a profécia betöltetett. Ez a profécia beteljesedett. Az igazi sarjadék, Dávid fia, akinek az új szövetség azt a nevet is adja, hogy az Isten fia, vagy az ember fia, vagy ahogy Ézsaiás beszél róla, az erős Isten, azokban a napokban eljött, és betöltötte azt, amiről Jeremiás itt beszélt. Egyrészt jog és igazság szerint járt el, de másrészt elhozta a szabadulást is. Jézus szabadítóként érkezett akkor, és Jézus szabadítóként érkezik ma is. Miféle szabadságot fog hozni ez a szegény vándortanító? Miféle szabadságot hoz ennek a názáreti ácsnak a fia? Mit hozhat? Mire lehet képes? Mi van a zsebében? Mi van a fejében? Mi történhet majd, hogyha ő felmegy Jeruzsálembe? Hát valahogy ilyen szemmel és ilyen titkos kérdésekkel figyelték Jézust a kortársai. Így figyelték, és így vártak tőle egy igazi szabadságot. Nekik is megvoltak a sikertelen szabadságharcaik. És itt ők a megígért szabad országról, Júda szabadságáról álmodva, várták az új világot. Várták azt, hogy beteljesedik a profécia, és érkezik egy valódi, egy igazi, egy új szabadító. És itt a názáreti Jézus, Jeshua, ahogy héberül hangzik az ő neve, akinek a neve szabadítót jelent. Szabadító, megmentő, oltalmazó, segítő, ezt mind jelenti Jézusnak a neve, akinek a neve a Jashá héber igéből, a szabadítani igéből keletkezett, alakult ki, gyönyörű jelentések. Óriási ígéretek vannak egyetlen névben. Jézus neve egyébként a Józsué névnek az egyik származéka. Annak a Józsuének, aki egy új országba vezette a népét. És most azzal a várakozással tekintettek és tekintenek talán ma is Jézusra, hogy milyen új világba, milyen új országba, miféle szabadságba fog vezetni bennünket. Mit hoz ez a szabadító? És ez a kérdésünk ma is. Amikor elkezdjük az új Jézus évet, akkor tegyük fel magunknak így azt a kérdést, nekem milyen szabadító ez a názáreti Jézus? Engem mitől ment meg? Engem mitől szabadít meg? Engem hova vezet? Én mit várok tőle? Ahogy láttuk, Jézus a politikai elképzeléseket nem váltotta valóra. Annak ellenére, hogy ő esetenként akár a tanítványainak is szó szerint konkrét formában szabadságról beszélt. János evangéliumának 8. fejezetében olvassuk ezt a különleges mondatot Jézustól, ha ti megtartjátok az én igémet, valóban a tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít benneteket. szabadságra vagytok elhívva. Azok, akik Jézus tanítványai, azok az ige megtartása és az igazság megismerése által szabadságra vannak elhívva. Erről szól a tanítványság, erről szól a követés, és ha magunkban nézünk, akkor azt gondolom, hogy személyesen pontosan tudjuk, hogy mi az, amitől szabadulásra van szükségünk. Mi az a munkahelyi teher, ami nyom? Mi az a családi kérdés, ami megterhel? Mi az a személyes bűn, ami megkötöz? Mi az, amitől szabadulnék? Mi az, amitől szabadulnánk hetek, hónapok vagy évek óta, de nem megy? Mi az, amit nem tudsz lerakni? Ha magunkban nézzünk, akkor pontosan tudjuk, hogy mi az. És a szabadító, aki jön, a szabadító, aki érkezik, aki közeledik, az meg akar ajándékozni a szabadításnak az örömével. Három oldalát szeretném most felfedezni veletek a jézusi szabadításnak, ennek a jézusi szabadságnak. Mit jelent a jézusi szabadság? Először is, és itt rögtön ez a jánosi igéhez, a János 8-ból utalnék vissza, a jézusi szabadság nem abban az értelemben jelent szabadulást, hogy a felszabadult ember végre a saját lábára áll, és a maga ura lesz. A jézusi értelemben történő szabadulás azt jelenti ugyan, hogy a magunk lábára állunk. Jézus felnőtt és érett tanítványokat szeretne látni. Úgy, ahogy Róbi mondta a bizonyság tételében, felemelt fejjel. Felemelt fejű tanítványokat szeretne látni az ő követésében, de ezek a tanítványok aztán nem a maguk útját járják, hanem a Jézus útját. Jézus szolgái leszünk, és ez a mi szabadságunknak egy sajátos kettőssége, és ez is elhangzott ebben a bizonyságtételben, úgy örültem ennek, felemelt fejjel, de mégis az Isten követésében. Felemelt fejjel és szabadon, de mégis Jézus szolgáiként. Valahogy ebben a sajátos kettősségben vagyunk, amiről Jézus is beszél, a tanítványai megismerik az igazságot, és az igazság nem egy elméleti fogalom, ez nem egy elmélet, nem egy ködös valami, amit körülírni lehet, ez az igazság maga Jézus, és itt megint János evangéliumából gondoljunk Jézusnak arra a szavára, hogy én vagyok az út, az igazság. Ez az igazság nem egy fogalom, ez maga Jézus. És akik megismerik Jézust, és az ő követésében járnak, azokat az igazság szabadítja meg, vagyis Jézus szabadítja meg. És hogyha az ő követésében állunk, ő a mi szabadítónk, akkor ő a mi urunk, és az ő szolgáló lehetünk, és az ő szolgáló vagyunk. Itt ugyanitt mondja Jézus ebben a 8. fejezetben, aki a bűn cselekszi, a bűn szolgája. Aki az igazságot cselekszi, akkor az az igazság szolgája, az Jézusnak a szolgája. Ilyen értelemben a jézusi szabadságnak sajátos módon szolgasága is van, sajátos módon szolgaságot is jelent, Jézus szolgái vagyunk, és így élünk Jézus szabadjaiként. Másodszor a jézusi szabadságról azt is elmondhatjuk, hogy ez az Isten képére formálódást jelenti. A 2. Korintusi levélből Páltól szeretném idézni a 3. fejezet 17. verséből, egy másik különleges verssor Pál apostoltól, ahol arról ír, hogy az Isten lélek. Az Isten lélek, és ahol a lélek ott van, ott a szabadság. Vagyis az Isten jelenlétében lenni, az Isten környezetében lenni, az a szabadságnak, a szabadulásnak a megtapasztalását jelenti. Így lehet egy keresztény család, egy keresztény gyülekezet is a szabadságnak a helye, a szabadulásnak a helye. Az a tér, ahol az Isten jelen van, ahol az Isten megszólal, az Isten cselekszik, bekövetkezik a szabadító erőnek is a megtapasztalása. Ahol a lélek, ott a szabadság. És ezek után arról beszél Pál, hogy a hívők az Isten dicsőségét, mint egy tükörben szemlélve, formálódnak ugyanarra a képre. Szemléljük az Isten dicsőségét, és formálódunk ugyanarra a képre. Hát miről van itt szó? Azt gondolom, hogy arról, hogy miközben Jézus szolgáiként a szabadulás átélői és megtapasztalói vagyunk, egy belső változás következik be bennünk. Az Isten átformál, miközben szemléljük az ő dicsőségét, átformál bennünket. Formálódunk ugyanarra a képre, formálódunk a Jézus képére. És ez ennek a szolgaságnak, Jézus követésének egy másik különleges sajátossága, ebben a szabadságban az Isten átformál minket. Át akar formálni, át akar alakítani, meg akar szentelni, ez az ő terve. Ismeri a hibáinkat, de le akarja győzni. Ismeri a gondolkodásunkat, a személyiségünket, de ő szeretne ezen finomítani, szeretné ezt csiszolni. Ez pedig az isteni szabadságnak az erőterében következik be. Az Isten a képére akar formálni. És végül harmadszor a Jézusi szabadságnak a gyakorlati oldaláról olvastunk a Jakab levelében, Jakab 1.22-ből szeretném idézni nektek, de aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldoggá teszi a cselekedete. Jakab ezután arról ír, hogy aki a valódi hitnek a követője, a valódi hitnek az elkötelezettje, annak az életéhez hozzátartozik a nyelvünk megfékezése, különböző szeretetszolgálatok, amelyeket őt el kell részletezni. Ha be akarjuk tölteni a szabadságnak a tökéletes törvényét, ha Jézustól kapott szabadulásunkat teljes mértékben át szeretnénk élni, ha ezt szeretnénk, hogy kibontakozzon, akkor ez azt is jelenti, hogy az életünkben ennek gyakorlati következményei, gyakorlati jelei vannak. És megint itt vagyunk, azt gondolom, az ima témáinknál, a küzdéseinknél, küzdelmeinknél, ezeknek a gyakorlati jeleknek a megvalósításáért imádkozunk, hogy az Isten formálja át ilyen módon életünket, személyiségünket. A Jézustól kapott szabadulásunk így jelenti, szabadságunk jelenti azt, hogy Jézus szolgái vagyunk, jelenti azt, hogy Isten képére formálódunk, és ebben a formálódásban az ige betöltői, az ige cselekvői, megvalósítói lehetünk. Ma itt nekünk Szolnokon mit és mennyit jelent a szabadság? Ez volt a kezdő kérdésünk. A szabadító érkezik, a szabadító jelen van, a szabadságra vagytok elhívva. Munkálkodjon ő közöttünk, és ajándékozzon meg minket a szabadításnak az örömével. Amen. Hajtsuk meg fejünket most közös imádságunkra. Imádkozzunk.